Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket! Utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Harry Hule egy igazi, mai skandináv nyomozó karakter, a maga hibáival, van neki bőven, és elképesztő szinte buldogszerű kitartásával, amivel horrorisztikus bűntényeket old meg. Ő, Jo Nesbø, norvég krimiíró, legismertebb karaktere. Olá Andrea folytatja beszélgetését a szerző műveinek hazai kiadójának vezetőjével, Marosi Lászlóval.
Találtam néhány idézetet, amit az írónak tulajdonítanak, maradt még egy. A legnehezebb felfogni, hogy az emberek, akik körülvesznek, akik berendezkedtek az életedbe, egyszer csak köddé válnak, és soha többé nem látod őket, csak az álmaidban. Azért is hoztam most ide ezt a mondatot, mert a magányról szó esik a beszélgetésünk második felében, akkor tehát folytassuk azokkal a könyvekkel, amelyek az asztalon itt vannak a stúdióban, és persze a legfrissebb Nesbø hírrel.
Nézzük akkor ezeket a regényeket, hogy csináljunk kedvet hozzájuk, bár lehet, hogy a hallgatók között most olyan kevés van, aki még nem hallott róla, vagy nem jutott még eszébe, hogy olvasson.
Igen, és szerintem egyébként fog, kis reklámot ide csapok rögtön neki, hogy ugye több film kezdemény is volt már kisebb-nagyobb sikerrel, talán ezt megengedhetjük.
De a Hóember például?
Igen, igen, igen. Ez sok kritikát kapott, de sokat is dolgoztak vele, viszont most felkarolta a Harry Hule sorozatot a Netflix, és nem sokára bemutatója lesz, és a trélert mi mindenféle titoktartási szerződés mellett már megnézhettük, és megmutatták nekünk. Norvég és svéd színészekkel forgatták.
Ezt akartam kérdezni, ez fontos szempont.
De nagyon profi munka lett. Az a 4 perc, amit én láttam belőle, az nagyon profi munka lett, és szerintem nagyon jól csípték el a karaktereket, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt költöttek rá. A londoni könyvvásárra délután egyébként egy óriás nemzetközi sajtótájékoztatót tartanak, ahova mindenkit meghívtak, szerencsére minket is.
Ez mikor van?
Március közepén. Mm-hmm. És hogy mikor kerül műsorra, ez most egy jó kérdés, mert ez idén, tehát 2026-ban, mert már leforgatták, és működik, és azért azt szerintem az ő népszerűségét még tovább fogja lökni. Ő is részt vett egyébként a forgatókönyvek írásában, szerintem. Nem szó szerinti átirata az egésznek, de a karakterek, szóval sok minden azért természetesen megegyezik az eredeti sztoriknak, de ő is aktív részese volt ennek, nagyon-nagyon komolyan beleszólt, és nagyon-nagyon élvezte is az egészet, hogy hogyan dolgozhat vele, úgyhogy a főszereplő az igen, a főellenség igen, és nem a denevér embernél kezdik el, ha jól emlékszem, egy kicsit későbbre tolták a csúszkát az intróval, de azért, hogyha ezt a népszerűséget szerintem azért azt látjuk akárhogy is, hogy egy ilyen streaming szolgáltató beállásával egy képi világgal azért az még nagyobbat tud lökni az egyébként is nagy népszerűségen. Magyarországon páratlanul népszerű, és a tengeren túlon is igaz ez, de egyébként ez a világhír szerintem egy csalóka dolog. Ugyanez az ügynökség, a Frederick Backman ügynöksége is, akinek szerencsére ugyancsak mi vagyunk a kiadói. Azért, amikor az amerikai piacon megvetette a lábát a Backman, azt mondták, hogy azért az volt az igazi lépcsőfok. Szóval addig is nagyon szerették, és addig is népszerű volt, és addig is Védországban már népszerű volt majdnem, mint az Abba, illetve még most is az, de hogy azért az egy világszinten még nagyobb fokozat. És szerintem ez lesz az ő esetében is, hogy még följebb tornáztuk a dolgokat. Hogy itthon ő az állócsillag ennek az irodalomnak, ez tény és vitathatatlan cím. Szegény Stieg Larsson ugye fundamentuma ennek az egész skandináv krimi irodalomnak, csak aztán még a megjelenés előtt meghalt, ami egy nagyon szomorú történet, ő ezt nem érhette meg, de az mondjuk biztos nyilván, hogyha ő tovább alkothatott volna, akkor ő is ugyanilyen szinten. Szóval ezek az élet furcsa csavarjai. De hogy ő mennyire népszerű, az biztos, hogy igaz egyébként az egész európai térségre és Magyarországra is. Tehát kérdés nélkül bármilyen műve jön, azért az a felső kategóriában, és egy nagyon-nagyon erős és komplex rajongói tábora van, aminek mi nagyon örülünk, és igyekszük a gondjukat viselni. Úgyhogy az itt megjelent könyvek, amiket itt az asztalra tettél, ugye a Vérhold, a Vérségi kötelék, meg a Minnesota, ezek most az utóbbi 3 év termései. Talán az Éjszakai ház is valahol legkörül volt, de most meg nem mondom már melyik évből. Kivétel nélkül mindegyik nagyon jól szerepel. Kimagaslik belőle egyébként a Vérhold, mint a sorozat legutolsó része.
Igen, mert így az a Harry Hule sorozat része, igen.
De mondjuk nem egy ilyen dupla eladásról beszélünk, hanem csak egy nagyobb hullám, hogyha úgy mondjam, az összes többi is nagyon-nagyon népszerű, és nagyon-nagyon sok jó visszajelzést is adtak.
Akkor nézzük is ezt a Vérholdat, abban az az érdekes, hogy Harry eltervezi, hogy halálra issza magát, tehát most elég, viszont meg akar menteni egy idős hölgyet, és ennek fejében, hogy őt megmentse, emiatt elvállal egy ügyet, és visszamegy Norvégiába, ugye? Tehát így kezdődik az egész, hogy senki nem hiszi el a rendőrségnél, hogy ő hazatért, és nem is a rendőrség kötelékében kezd el nyomozni, hanem egy gyanúsítottat kéne tisztára mosni.
Megbízás, ráadásul határidőre, ha jól emlékszem.
Nagyon kevés napot kap.
Tized?
Igen.
Tized, de a csapat összetétele természetesen nagyon vegyes. Szó szerint fogom felolvasni, hogy ne is legyek pontatlan. Egy kokainnal seftelő gyerekkori barát, egy korrupt rendőr és egy rákbeteg pszichológus. Ez a csapata a függőségekkel küzdő rendőrzseninek. Ráadásul igen, ez a tervezett haláraivás, ez ugye úgy fokozódik a történetben, hogy bár a nyomozás bizonyos szakaszaiban tiszta, de azért elcsábul, és abból aztán nagy káók vannak így jobbra-balra a kedvenc osztói sörözőjétől kezdve sok helyen, és akkor ezek is azért hozzátesznek, hogy mekkora dilemmák és vágyak és ellensúlyok vannak egyébként ebben az emberben gyakorlatilag. Tehát, hogy mennyire rabja egyébként a bizonyos dolga a függőségének. Igen. Szóval úgy, hogy hajtja természetesen az igazságszolgáltatási vágy, hajtja a gyilkos üldözésének erejét, és nagyon feszített, nagyon pergő, és én nem szeretem azt a szót használni, hogy letehetetlen, mert annyira elcsépelt szerintem, de jellemzően este 11-es kezdetű olvasással az ember így éjjel kettőkor még mindig benne van, hogy most akkor mi fog történni, mert még a leíró, vagy a, nem tudom, a karakterábrázoló, vagy helyszín bemutató részek is elcsípik az ember figyelmét szerintem, legyen az egyébként a tengeren túlon, legyen az egyébként Norvégiában, Oszló külvárosában. Ha jól emlékszem, ebben a könyvben van egyébként egy koreai származású norvég nyomozó, aki szintén skatujákkal küzd, hogy úgy mondjam, de a rendőrségen belül és a társadalmon belül is, és ugyanúgy eljutunk itt is arra a pillanatra, amit sokszor tették fel nekem a kérdést, hogy mi a titka a skandináv kriminek? Nem tudjuk a titokra a pontos megoldást, de az biztos, hogy így innen Magyarországról egy elképzelt, tökéletes társadalom súlyos hibáit tudjuk itt is megismerni, és nagyon nagy hiányosságait, és ez abszolút igaz Norvégiára és Oszlóra ebben a könyvben is, hogy ugye hát egy híresen jóléti állam Norvégia borzasztó árazással, tehát aki csak járt ott, az mind azt meséli, hogy oda a legvastagabb pénztárcával sem nagyon lehet elég, de hogy ott is mennyire sok minden, mennyire nehezen működik, és másképp, és mennyire kirekesztőek tudnak lenni, és ezeket nem egy ilyen szociográfiai lexikonként ismerjük meg, hanem egyszer csak úgy érezzük, hogy mi is ott állunk egy oszlói busz megállóban, és egyszer csak minket kinézett valaki, aki éppen akar adni valamit, és ott akkor van valami történik. Hát azért szerintem ez az utazás, amit aztán te végképp elég jól tudsz a könyvben utazásról, hogyan kell átélni, meg megfogalmazni, meg keretezni, ez szerintem itt így ebben a formában különösen jól működik.
Abszolút, és most az előbb ugye beszéltél róla, hogy mennyire kíváncsi a Nesből, és szerintem szinte minden könyvében van egy új szakterület, vagy egy új témakör, aminek maximálisan a mélyére megyünk, ami egyébként valószínűleg soha nem kerülne elénk. Tehát, hogyha csak most a Vérholdat nézem, akkor abban, ugye, aki nőket, fiatal nőket tüntet el, vagy hát fiatal nőket rabol el, de hogy milyen módon, ezt elmondhatjuk, úgy csábítja el őket, hogy a nők maguk mennek vele, és ez a kémiai anyagokkal és hormonokkal függ össze, és olyan mélységekig megkutatja, és olyan érdekesen viszi végig.
Ez az alaposság, ezt én nagyon-nagyon értékelem és nagyra becsülöm egyébként nála is, és több kollégájánál, hogy úgy mondjam. Azt pontosan tudom, sok szerzőről, Keplerről, Sigurd Ardottiról is, az Arnhemről is, azt hiszem a Jornier Horst is, Camilla Läckberg is, de nagyon sokan, de ők biztosan, és az Nesbø is bekopogtat a rendőrséghez, és megkérdezi, hogy ezt hogy minképp használják, milyen az az elvezetés, ez a cellába rakás, ha ott arról van szó. És az, amit itt erről a kémiai módszerről és csábításról, és ezekről a feromonokról, amiket itt bevet ez a gyilkos, és utána, ahogy majd mindjárt rátérünk a másik például, ugye ott a Minnesotában a taxidermiáról, tehát az állati kitömésről, én soha életemben nem tudtam ezeknek a módszereiről, amit ott is megtanulunk, amit mondasz te is. Tehát annyira részletesen, annyira alaposan, hogy látom magam előtt, ahogy ő benne megszületik az ötlet, hogy egy ilyen alapvetően félelmetes dologról beszélünk, vagy egy igazságügyi orvosszakértésről, hogy így mondjam, hogy ők elmennek, és a Google-lel, ChatGPT-vel, személyesen, lexikon, könyvtár, szakértő, az utolsó betűig ortána járnak, és ehhez adódik hozzá az ő tehetsége, hogy ezt ugyanúgy fordítja le nekünk, olvasóknak, hogy attól mi is úgy érezzük, hogy ezt milyen könnyen megértjük. Tehát ennél ő messze több energiát fektetett abba bele, hogy ezeket ilyen formában mi visszakaphassuk, ebben biztos vagyok.
És ráadásul ott a szenvedélyt, hogy aki ezeket műveli, tehát akiknek igen. adja ezeket a szakmákat, vagy területeket, vagy különleges tudást, azok elképesztő szenvedéllyel mesélnek róla.
Igen.
Tényleg nagyon-nagyon érdekes.
Azt szoktam észrevenni, hogy az ő könyveinél, ugye az ember akkor nem nyomkodja a telefonját, de nála nyomkodja az ember a telefonját, meg kíváncsi rá, hogy mi tényleg, és az, hogy elképzelek én valamit, amilyen mondjuk így egy eszközt, amit használnak, vagy legyen az egy táj, ahol járok, és egy városrész, esetleg egy tipikus helyszín, vagy valami olyan valódi helyszínek, amilyen intézetekben megfordulnak, és ilyen módon belekerül a könyvbe. Azon kapom magam folyamatosan, hogy egyfolytában Google-on nézegetem, hogy ezek a helyszínek tényleg milyenek, és hogy én jól gondolom-e azt, ami. Mert ezek a helyszínek valóban úgy néznek ki, ami. Lehet, hogy egyszer bele fog kerülni egy jó Marcibányi téri művelődési központ, és valamelyik történetben olyat járt legutóbb, nem tudom, de... Ez látod, ez lehet, hogy a könyvek hatás egyébként. Lehet, hogy valaki pont a kémiai anyagok, hogy is mondjam, nem teljesen legális emberre gyakorolt hatásáról adott neki egy könyvet, vagy valami ilyesmiről, és az csapódik le, vagy egyszer csak itt szembe jött vele. Még az is lehet, hogy szembe jött vele egy tévéműsor, vagy egy hír, vagy bármi, de elcsípi ezt a dolgot, és nagyon jól kibontja nekünk.
A másik, ami fontos, az érzelmi szál, miközben Hari Hule is egy nagyon kevés beszédű, nehezen kapcsolódó embernek tűnik, a közben pedig azért ezekben a regényekben rengeteg érzelem van. És hogyha csak a Vérholdat nézzük, és mondjuk azt veszük, hogy ennek a barátjának, aki épp haldoklik, ez a pszichológus barátja, hogy ennek a szobájában játszódik, vagy a korteremben játszódik egy jelentős része igen. a regénynek, és annyi szeretet van benne, ahogyan igen. beszélgetnek, ahogyan óvja őt, ahogyan tudja, hogy neki ez létszükséglet, hogy az utolsó napjain is foglalkozzon egy ügyel. Tehát, hogy ez nagyon szép.
Szerintem akkor is azzal foglalkozik, hogy igenis megoldódjanak, hogy akkor is legyen egy cél, amit el akarok érni. Ez szerintem egy nagyon jó példa és üzenet mindenki számára egyébként, hogy nem kell ehhez még betegség sem, hanem hogy éljük át szenvedéllyel, amit csinálunk. Igenis, legyen meg bennünk a belső késztetés és kíváncsiság. Keressük azt, ami itt megtartja ezt a lángot. Ezt nagyon jól át lehet élni ezekben a könyvekben, meg ezeken a szereplőkön keresztül, hogy itt nincsenek unalmas és kedvtelen és olyan emberek, akik ne lennének egytől egyik egyéniségek. Ez egy olyan jó dolog, ettől színes ez az egész világ.
Hogyha a Minnesotára áttérünk, akkor ugye ott Amerikában járunk, és a fegyvertartási engedélyhez való viszonya az embereknek, ez a fő téma, meg hát a főhősöknek, az elkövetőnek is, és a rendőröknek is, a közembereknek is, tehát ez a fő téma, és egy másik fontos téma a magány. Ha már az érzelmekről beszélünk, szóval nagyon érdekes, hogy nem csak a nyomozó, aki kicsit hasonlít Hari Hulera, Bob Oznak hívják, ő is egy ilyen szenvedélyes és nehezen megközelíthető ember szerintem, de egy új karakter, de hogy ő egy veszteség miatt iszonyúan magányos, és nem ő az egyetlen.
Ugye a főhős szerintem azon nem árulunk el titkot, abban a helyzetben kezdi el üldözni az áldozatait, akik csupa bűnöző ember, tehát rossz ember, mert ő a saját családját egy vasárnapi McDonald's-os ebéden egy mafiatagok közti tűzharcban elveszti. Kialakult ott egy ilyen lövöldözés, és abban azt egyedül ő érte túl. Hát innen nincs tovább. Nincs korlát, nincs gát. Ez a magánynak annyira igazságtalan súlya, ami így rászakad egy ilyen emberre, hogy nincs az az olvasó, aki ne tenné oda a voksot mellé. Szóval, hogy ezt piszok jól csípi el ebben a helyzetben.
És ráadásul a nyomozó is magányos. Egyedül él, elhagyta a felesége, akit imád, mert történt egy tragédia a családban.
Hasonló okok miatt, és ezt a párhuzamot nagyon megtalálják egymás között, és mindenki megpróbál újra beilleszkedni a társadalomba, vagy felépülni valahogy ezekből a veszteségekből. Ez is nagyon fordulatosan és izgalmasra teszi ezt a dolgot, illetve nagyon-nagyon életszerűvé.
Behúzza az olvasót, hogy itt van két ember, ugye az egyiknek vesznie kell.
Igen.
És közben meg abszolút bevonódik az olvasó is. És ilyenkor szoktam szorongani, hogy ne spoilerezzünk, úgyhogy térjünk rá a harmadik regényre, a Vérségi kötelékre. Az is megérti, aki mondjuk nem olvasta a Birodalom című regényt, tehát abszolút minden benne van. Miközben én olvastam, és nem találtam unalmasnak, hogy visszatér a régi elemekre, és ez egy ilyen Káin és Ábel történetnek van írva a fülszövegben. Nekem nem jutott eszembe ez a párhuzam, de itt két testvér a főhős. Neked ez mennyire volt izgalmas?
Nekem nincs testvérem, de el tudom képzelni, milyen lenne, ha lenne. Szóval ez Tűz és víz, a két főhős, akik összefognak, de mégse. Szóval, hogy egy ilyen seveletse nélkül. Ez a cím ott nagyon adta magát, amikor ezt kitaláltuk, hogy ennek ez nem is kellett utána sokat.
A vérségi kötelé?
Úgy, ahogy van, jó.
Hát mert ez mindent fölülír, ugye? Hogy van egy öcs, aki traumatizálva volt gyerekkorban, igen, és ez a bátyja, ez mindig megmentette őt, és ez felnőttkorban is ez a viszony maradt köztük, hogy mindig a bátyja az, aki kisegíti, minden áron, de tényleg minden áron.
Minden áron, mert olyan családi gyökerekből, olyan családi háttérből érkezik ez a két fiú, ahol már két ember nem tud nem sérülten a társadalomban részt venni. És két nagyon okos emberről beszélünk megint. Két nagyon magabiztosan saját jövőjét biztos kézzel megvetik magukat az életben. Aztán sok mindenre úgy reagálnak ösztönösen, hogy mondjam, talán annyit igen el lehet mondani, amikor ugye általános krimikben még a legtökéletesebb gyilkosságnak tűnő gyilkosságot is meg tudja oldani a nyomozó, ugye erről is szól mennyi-mennyi történet. Na, a vérségi kötelékben végül is két olyan ember is részt vesz, vagy legalábbis az egyikük, aki úgy tud reagálni egy helyzetben, hogy utána még abból a slamasztikából is kimászik, ami szerintünk meg nem is lehetne, hogy ezt így megoldódjon, de hirtelen annyira végig gondol, és annyira helyre rak mozaikokat, hogy egy cselekedetnek a következményeit igazából a saját malmára tudja fordítani.
Igen, mert hogy elképesztően okos maga a regény is. Igen. Tehát olyan, mint egy rejtvény, hogy amikor azt gondoltuk, hogy minden veszve van, akkor ő előhúz egy kártyát.
Igen, és nem egy lehetetlen kártyát, tehát nem ilyen földön túli megoldásokról van szó, hanem egy olyan apró részlet esetleg, amire addig nem figyeltünk, akkor mégiscsak nagy jelentőséget kap, és hogy nem. Vagy már előre végig gondolt esetleg azt, hogy milyen jelentőséget kap például az a szerpentin, ugye, ami nagyon kanyargós, és az egyik hajtűkanyarnál egy nagy szakadék van a végén.
Mert hogy vidéken vagyunk, csodálatos az a környezet, ahol ez játszódik, egy kis településen, egy istenát a mögött.
Erre is rákerestem.
Igen, egyébként,
és a környék is elég pontos, hogy hol játszódik. Most, hogy van benne talán fiktív hegyek vagy dombok, az egy dolog, de hát a környezetet, a faunát, meg flórát, faunát, úgy az ugye azt rögtön át lehet érezni, ugye egy ilyen viszonylag magasabban is van, hidegebb is van, ezek a helyszínek tényleg megelevenednek, és valóban bejárhatók. Ráadásul ugye főleg a meglehetősen modernizált Norvégiában és a mindenféle navigációs program segítségével gyakorlatilag végig mehetünk azokon az utakon, amik a könyvben benne vannak. Biztos vagyok benne, hogy ő ezen a területen mondjuk sziklát mászott, vagy túrázott egy darabig, és akkor onnan jött egy ötlet, hogy akkor ezt így egyébként ültessük be a könyvbe. Szóval, hogy ez így nagyon igaz, a testvérek motivációját, eszességét és a történet végkifejletét, hogy igazából a nagy ellentétekettői között hogy mint oldja meg, hogy mennyire életszerű egyébként, hogy egy testvérpár összeveszik ugyanazon a lányon. A klasszikus történetnek hangzik, de nagyon nem az, és nagyon nehéz igazságot szolgáltatni.
És hát egészen más az atmoszféra azért ebben a két regényben, a Birodalomban és a vérségi kötelékben, mert itt azért egy vidéki kis falu parasztemberekkel, meg a helybeli fodrásszal, meg a helybeli bankban dolgozó emberrel, meg a kocsma. Igen, mindenki ismer mindenkit, mindenki ismeri mindenkinek a múltját, tehát hogy egészen más a levegője ennek, mint amit megszoktunk Nesbőtől.
Ha összefutok vele legközelebb, meg fogom kérdezni, hogy a gyerekkorának helyszínéhez ez mennyire kapcsolódik, tehát így most, hogy ez felmerült, mert biztos vagyok benne, hogy kapcsolódik. Én ugyan Budapesten nőttem fel, tehát ezt nem tudom, de persze az embernek a lokális környezete azért az tud gyakran ilyen, hogy is mondjam, kisvárosi jelleget ölteni, de azért a magyar vidéken is ugyanez történik, azt pontosan tudjuk, hogy ki, mikor, hány kenyeret vett, hol járt, hol parkolt a kocsijával, mikor ment fodrászhoz, miért történik az, ami történik. Itt aztán végképp tudjuk. Ez is tök jó igazából, hogy most ez Norvégiában játszódik, nekem élvezetes azt olvasni, hogy na hát ott is ugyanezek a dolgok vannak.
Ugyanaz a viszonyrendszer.
Igen, és vannak ott nehezebb és könnyebb életek és történetek, és egyiket igen, ezért csináltunk még külön vérségi kötelékes sört is a látogatásra. Tényleg? Igen, mert hogy úgy éreztük, hogy egy jelentős szerepet kap ugye a kocsma is ebben az egészben. A kocsma tulajdonos az egyik testvér, ott is történnek dolgok, ott ugye péntek esténként ott mindig elszabadul a buli, ahol mindig ugyanaz a közeg tombol, a falu lakói, vagy hát a közeli városka lakói, ahol mindenki ismer mindenkit, mindenki összejön mindenkivel, és aztán mégse jön össze, és mindenki ott szerzi az élete első csalódásait és szerelmeit és egyebet, szóval, hogy ez egy tök emberi dolog szerintem, és emiatt lesz egyébként az egész valóságszerű, meg emiatt tudunk akkor így iszonyúan belehelyezkedni egy karakterbe.
És most van az, hogy még körülbelül két napig tudnék beszélgetni veled, de a műsoridőnk viszont lejárt, de amit például a gyerekekkel kapcsolatban kapcsolatban gondol a Nesbőz, majdnem minden regényéből kiderült. Tehát a gyerekek sérelmére elkövetett mindenféle bántás, bántalmazást. Nagyon sokszor, akár az elkövetők esetében miért lett olyan, amilyen, akár indíték esetében azért ez nagyon gyakran fölmerül, hogy elak ezekkel a gyerekektől, nem? Hogy igen. Valahogy minden regényéből ezt érzem. Ez egy nagyon fontos téma nála, úgy gondolom.
Igen. Most, hogy mondod egyébként, még ennyire nem is fűztem föl, de igazad van. Ennek egy külön jelentősége van. Biztos, hogy abban az országban, más országban is, ugye főleg egy ilyen vidéki helyszínen, ugye nehezebb is ezeket a visszaéléseket a gyerekekkel szemben
tetten érni. Ezt el kell hallgatni, itt el is hangzik.
Biztos vagyok benne, hogy úgymond fel is használja a saját népszerűségét és a közönség informálását arra, hogy erre figyeljünk oda mindig. Nem gondolnánk. Na hát azt gondoltuk, hogy ott minden oké, ilyenek a tanyán boldogan, távolról sem. Ez egy biztos, hogy egy figyelmeztetés, és elég hatékonyan csinálja.
És akkor mikor jön a legközelebbi regény?
Idén ősszel, és ha igaz, Harry Hula lesz a következő, úgyhogy nagyon várjuk. Címet még nem tudok mondani sajnos, de addig pedig neki olvassa a könyveit. Nézzük kíváncsian, mit hoztak össze a Netflix-el. Mondom, az a jó hír, hogy részt vett benne ő is, úgyhogy, úgyhogy talán izgalmas lesz. És a meghívásunk irányában áll folyamatosan, úgyhogy reméljük újra eljön hozzánk.
Talán kedvet kaptak ahhoz, hogy a hétvége hátra levő részében olvassanak, talán éppen egy skandináv krimit. Olá Andrea az elmúlt fél órában Junesbőről és könyveiről beszélgetett Marosi Lászlóval, a Centrál Kiadói Csoport vezetőjével. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is. További szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallott.